Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Székely Tamás református lelkésszel Orbán Evelin beszélget.
Életed első évtizedében, de azon belül is inkább életed első 8 évében megismerhetted a szüleid hitét, vallásosságát, és ez bizonyosan hatással volt a te Istennel való kapcsolatodra is. Mennyire hatott ez rád, és változott ez a későbbiekben?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem sohasem volt kérdés, hogy van-e vagy nincs Isten. Én abba születtem bele, hogy van, és hogy az ő kezében vagyunk. Ebben hitt a végtelenül racionális gondolkodású édesapám is, aki egy mérnök ember volt, és adatbázisokat épített a külkereskedelemben, ma úgy mondanánk, hogy informatikusként dolgozott, de a 80-as években ez még egy kicsit más dolog volt. Édesanyám gyerekkorától fogva hozta maga mély és őszinte katolikus hitét, ő Mária Remetén egy Mária kegyhelyen nőtt fel, tehát ő ott nagyon mély ajándékokat kapott az Úrtól, és nagyon mély volt az ő Isten hite. Ez persze a családon belül feszültséget okozott, hiszen az apai ág református oldala az az én szőke, kékszemű katolikus édesanyámat nagyon nagy gyanakvással figyelte, majd biztos a gyerekből is ilyesmit fog nevelni, nem mintha ez káros lenne, vagy ilyesmi, de ők ezt nagyon rosszul élték meg. De a szüleim nagyon nyugodtan tudtak együtt élni, és közös küldetésként látták az én nevelésemnek a feladatát. Én az édesapám hitét örökölve lettem református, ezért kereszteltek reformátusnak Józsefvárosban, és így indult az én neveltetésem is. Nyilván az egy különös tragédia, hogy az édesapám csak 8 éves koromig tudott bennünket kísérni, ő ekkor egy autóbalesetben meghalt, ekkoriban éppen jogásznak tanult, és egy vizsgára sietve érte a baleset. Ugyanakkor meg ennek megvolt az az áldása, hogy abban a kocsisorban ott volt egy évfolyamtársa, egy református lelkész, Harkai Ferenc, ki már azóta szintén meghalt sajnos, ő akkor Érden szolgált, és ő eljött hozzánk, meglátogatott bennünket, fölkészített a temetésre, még ruhákat is kaptunk, mert akkor hirtelen rossz anyagi helyzetbe kerültünk, és hívott a maga gyülekezetébe is, ami nekünk akkor nagyon messze volt. Az édesanyámnak ekkor is szívgyulladása volt, nekem Lyme-kórom lett, az anyai nagyanyámnak meg gyomorrákja, őt még a temetés előtt megműtötték. Szoktuk mondani, ez a hét volt az ősrobbanás az életünkben, de utána valami elindult fölfelé. És ez a fölfele akkor vált teljessé, amikor elérkeztünk a fasori reformátusokhoz, ahová beajánlottak bennünket, az ottani lelkészhez, Vég Tamáshoz, aki másfél év után is emlékezett a történetre, ez valami csodálatos, azt kell, hogy mondjam. És hát amikor anyukám elment hozzá egy hétköznap, akkor ő szombaton fölhívott telefonon, és meghívott az Isten tiszteletre. Engem, egy kisgyereket, egy ilyen nagy lelkész, hát összevertem a bokámat, és meg is kerestem a legszebb ruhámat, amiben az ember templomba megy. És akkor ott elkezdődött egy történet. És azt kell, hogy mondjam, hogy innentől az édesanyám hite és az enyém egy párhuzamos mederben haladt. Ő ment a felnőtt Isten tiszteletre, én a gyerekre, és két troli megálló volt a templom. Egy troli megállót mesélt ő, egyet én. Szinte egymás szavába vágva mondtuk el, hogy mit hallottunk. És így jutottunk el oda, hogy anyukámat meghívták a felnőtt konfirmációs órára, hát de hova tedje a gyereket? Hozza magával? És a lelkész kiállt, és mondta, hogy azért Tomi barátom tiszteletbeli résztvevő. Hát tudtam is én 10 évesen, hogy mi az, hogy tiszteletbeli. Hát úgy gondoltam, hogy ha én résztvevő vagyok egy képzésen, az a minimum, hogy tanulok. Úgyhogy olvastam a tankönyvet, memorizáltam a memoritereket, és magától értetődött, hogy én konfirmálni akartam. És hát a lelkész az ki is járta ezt nekem, Vég Tamás, és vállalta. Tartotta a hátát azért, hogy anya és fia együtt konfirmáljon, úgyhogy azt gondolom, hogy a legfiatalabb felnőtt konfirmandusok közé tartozhatok a református egyházban magam 11 évével, ami akkor voltam. És akkor csapott meg először az, hogy én valami olyat kaptam, mint amikor a fúdoklót kihúzzák a vízből. És én is szeretnék fúdoklókat kihúzni a vízből. Szeretnék én is életet menteni. Szeretném én is megmutatni azt az utat, azt a világosságot, azt a stabilitást, azt az életörömöt, amiben élni lehet. Ez volt az első hatás, hogy én a lelkészi pálya felé fordultam.
És azóta is ezt teszed, azóta is életeket mentesz, meg lelkeket mentesz. És a következő évek arról szóltak, illetve kántorként is tevékenykedtél, erről is szóltak. Milyen helyeken szolgáltál, mert hogy nem egy helyen, több helyen is kaptál-e ezáltal Istentől ajándékokat? Szól-e hozzánk Isten az egyházzenén keresztül?
Hát ugye nekem az a nagy szerencse adatott és ajándék, hogy Pál Úr János orgona játékát hallgathattam vasárnapról vasárnapra, és mai napig a YouTube-ot nagy várakozással böngészem, ahová most már vasárnapról vasárnapra fölteszi az orgona játékát, és mai napig tanulhatok tőle. Én ekkoriban cimbalmoztam, nagyon ügyetlenül, és olyannyira, hogy mondták, hogy én túl tehetségtelen vagyok ahhoz, hogy zenész legyek, úgyhogy javasolták, hogy hagyjam abba a zenei tanulmányaimat. Tehát annál több időm volt otthon zongorázni, és akkor én próbáltam először egy szólamba énekeket játszani, és eljött az a pillanat, hogy leütöttem egy hármas hangzatot. Akkor behívtam a családot szobába, és mondtam, hogy ezt hallgassátok meg, leütöttem, mondtam, hogy ez egy akkord, ilyenből kell még sokat tanulnom, és akkor egész jól fogok játszani. És akkor a család kiment szépen, és folytatták az ebédfőzést. Én meg folytattam a gyakorlást. És ez eljutott odáig, hogy eljutottam a pesti kántorképzőbe, ekkor voltam, hetedik osztályt végzett, ez most már lassan 20 éve, 2002-t írtunk ekkoriban, 2002 nyarát, és akkor egy 2-3 évig jártam is, és akkor már fölhatalmazva éreztem magam, hogy én a Bármadasba elvállaljak egy istentiszteleti állást, ott ugyanis abban a református gimnáziumban minden héten volt istentisztelet, egyébként Pasaréten, ahová valaha az apai ág járt, úgyhogy visszatértem ebbe a templomba orgonistaként, hát ez egy különös élmény volt. Közben a fasorban is játszottam bibliaórákon, a skót misszióban akkor zajlott magyar nyelvű istentisztelet egy nyugdíjas erdélyi lelkipásztor szolgálatával, Mezei Tibor volt az, aki főként ott a szolgálatokat szervezte, és hát volt olyan hét, hogy 4-5-ször is ültem a hangszernél, és hogy mit is ad az egyházzene az ember hitéhez? Hát először is az, hogy végre adhattam valamit. Én, aki csak kaptam és kaptam és kaptam az egyháztól, végre valamit tehettem és kísérhettem, ez csodálatos volt. Ezen kívül elkezdtem a liturgiát is egy oldalról nézni, az egyház zenésznek az oldaláról, hát most már szoktam mondani, hogy most már a másik oldalról figyelem, de az egy nagyon fontos dolog, hogy a liturgia az egy együttműködő műfaj. Tehát ott kölcsönösen kell szeretni egymást lelkésznek, kántornak, gyülekezetnek, és nem versenyezni, meg háborúzni egymással, ahogy ez sokszor zajlik, mert ekkor lesz minden az Isten dicsőségére jó rendben. Ott egy professzorom, aki mindig azt mondta, hogy van az az ige, hogy ne tudja a te jobb kezed, mint cselekszik a bal, de ez a kántorokra nem vonatkozik. És ez tényleg egy fontos dolog, és az is egy fontos dolog, hogy az együttműködés is, éreznünk kell egymást. Mit ad az orgonálás még az embernek? Érintést. Azt gondolom, hogy az érintés az egy nagyon fontos dolog. Jézus is mennyiszer érintve gyógyít. Na most, orgonálni csak kézzel lehet. Ugye hozzá kell érni a billentyűkhöz, regiszter csúszkákhoz, egyebekhez. Orgonát készíteni is csak kézzel lehet. Azok a hangszerek mai napig kézzel készülnek, egyesével kiüntik a sípokat, készítik az orgonaszekrényt, faragják a billentyűket, a mindenféle alkatrészeket. És van egy másik kéz, aki megírja a dallamot, amit lejátszunk. Mennyi kézfogás történik abban a pillanatban, amikor a zenész leüti azt a billentyűt. Megérintjük egymást. És maga a zene is valami nagyon nagy mélységben hat az ember lelkére. Nekem nem egyszer az van, hogy amikor orgonamuzsikát hallgatok, valahogy közelebb érzem magam az Istennek az erejéhez, jóságához, jelenlétéhez. Nekem tud Isten élményt adni az egyházi muzsika. Különösen szeretem azt a műfajt, amit a fasor mellett több helyen is már gyakorolnak, hogy egy rövid zenei meditáció van az ige hirdetés után, csendes percnek hívják ezt az improvizációs műfajt, szól egy-két percig az orgona, és az ember végig gondolhatja a hallott igének a gondolatait. Nagyon-nagyon sokat ad ez a zenével kísért csend, mert valahol befele fordít, és ezek a befele forduló pillanatok, ezek egy olyan belső párbeszédbe vezetnek, amik az igét az sokkal közelebb tudják hozni számunkra. Én szerettem nagyon ezt a szolgálatot végezni, és hát megtiszteltetés mai napig, amikor megkérnek akár a Pozsonyi úton is. Szoktam mondani, hogy egyszerre vagyok beosztott lelkész és beosztott kántor, mikor mire van szükség, és néha azért még a Fassorba is visszajárok arra a csodálatos hangszerre, amit aki Magyarországon él, legalább egyszer hallani kell, mert olyan hangzások a világon nagyon kevés helyen vannak, mint amit ott hallani lehet, és egy szent térben.
Az utolsó kérdésem egy személyes kérdés lenne. Engem régóta foglalkoztatott az a kérdés, hogy vajon egy lelkész, egy egyházi személy hogyan táplálja a saját lelkét úgy, hogy soha nem ürül ki, hogy egy segítő szakmában van, ahol lelkeket ment, lelki gondoz, mások hitét ébrezgeti, és közben sosem ürül ki az ő kútja abból, amiből ő táplálkozik, az nem fogy ki, pedig az egyházi személyek is emberek, nekik is ugyanannyi erőforrásuk van. Hogy lehetséges ez?
A kiégés az nem fenyeget minket kevésbé, mint más segítő szakmákat, ahogy ezt így nevezted. Igen, a mi szakmánk is egy segítő szakma. Mi is hordozunk terheket, és miközben mi hordozunk terheket, sokszor nekünk nehéz kinek elmondani a magunk terheit. Ugye nálunk nincs úgynevezett szupervizori hálózat kiépítve, bár a képzett kollégák megvannak a rendszerben, tehát ez tulajdonképpen egy stratégiai kérdés. Azt gondolom, hogy nekem nagy áldás az, hogy nagyszerű barátaim vannak, és ezekkel a barátokkal tudok őszintén beszélni arról, ami nehéz, arról, ami fáj, arról, amiben küzdök, és ők nagyon sok támogatást adnak, vagy azt mondják, hogy nem tudnak segíteni, de legalább meghallgattak, és már ez is sokat jelent. Tehát én tudok nagyon bízni a barátaimban, akiket szintén egyébként a teológiai képzésen kaptam ajándékba, értük nagyon-nagyon hálás vagyok. Nekem személy szerint a tanulás is nagyon sokat jelent, én folyamatosan próbálok újat tanulni, én egy kíváncsi ember vagyok. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi minden rejlik az Isten beszédében, amit én még nem ismerek, és egy ige ezerféleképpen meg tud szólalni. Egy szó is benne ezerféleképpen meg tud szólalni, mert más a kontextus. A vírus előtti kontextusban teljesen másképp szólaltak meg bizonyos mondatok, mint a vírus utániban. Ugye volt az a ige, hogyha ők elhallgatnak, majd a kövek fognak kiáltani, ugye virágvasárnapkor. Na most, amikor virágvasárnap zárva voltak a templomok, és az üres templomok kövein állva hirdettük az igét, nekem ez az ige nagyon-nagyon erőssé vált. Tehát figyelni kell arra a kontextusra, amiben vagyunk, és merni kell bátran felfedezni azt, hogy az Isten igéje újra meg újra megszólal, aktualizálódik, és személyessé válik. Ehhez vannak olyan segédkönyvek, amiket lehet tanulmányozni, és hála Istennek a kutatások újabbakat meg újabbakat hoznak ki, ezeket érdemes felfedezni. Ezen kívül hát a lelki gondozásban is folyamatosan jelenik meg a friss szakirodalom, én azt is szívesen elolvasom. Nyaranta van egy ilyen felkészülő, ilyen edzőtáborom, alapozásom, így szoktam nevezni, amikor egy halom könyvvel elvonulok valami csendes helyre, és olvasok, és jegyzetelek, és tematikát írok, és ez fantasztikus, és alig várom, hogy mehessek a mélyvízbe, és vezényelhessek, mert ez valami fantasztikus élmény számomra, hogy mennyi mindent elmondhatok. Engem a lelki gondozásban is egyébként vezérel az, hogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mivel küzdenek emberek, és kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan tudok rajtuk segíteni. Egyébként megmondom őszintén, hogy én sehogy, de az Úristen tud segíteni. És én, hogyha csöndes eszközként ott vagyok, akkor az ő bölcsessége meg tud szólalni ezekben a beszélgetésekben, és akkor egy picit tudunk előrébb lépni együtt. Ugye én nagyon szeretem ezt a kifejezést, amit a katolikus testvérek rendszeresen használnak, hogy lelki vezetés. És ez a lelki vezetés, ez nem uralkodást jelent, hogy akkor én megmondom, hogy na, akkor tessék erre menni, hanem én nekem az a kedvenc képem, amikor a szülő a kisgyereket, aki még botladozik, vezetgeti. Megfogja a kezét, és akkor a kisgyerek érzi azt az erős kezet, és mer lépkedni, mert tudja, hogyha botlana, akkor ő meg lesz tartva. Én valahogy így látom a szerepemet, hogy lépkedjen csak maga, haladjon csak az útján, de tudja azt, hogy van egy erős kéz, amiben belekapaszkodhat, és hát én is belekapaszkodok egy erős kézbe az Úrnál, és tulajdonképpen így leszünk mindnyájan Krisztus nyomában, hogy ilyen láncba haladunk, mindenki egy kicsit a gyöngép felé nyúl, ugye itt visszatalálunk az irgalomnak is a kérdéséhez, hogy ez az irgalom, ez ilyen láncszerűen végigmegy, és valahogy így érünk célhoz, és ez így megy generációkon, meg kilométereken keresztül is. Hát 2000 éve elindult egy názáreti tanító innen több ezer kilométerre, és ma itt ülünk Budapest kellős közepén egy rádióstúdióba, és beszélgetünk arról, hogy az Isten jósága hogy tart meg életeket. Hát ehhez hány kézfogás kellett? Én ebbe szeretnék egy láncszem lenni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kívánom, hogy további áldozatkész szolgálatodat és életedet Isten további áldása kísérje.
Én is köszönöm, és kívánok sok áldást a hallgatóknak, a műsorszerkesztőinek és mindnyájunknak.
Székely Tamás református lelkésszel Orbán Evelin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu